Kontakt Rádió. Legyen a vendég.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén műsoron, amely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak az ókori Egyiptommal foglalkozó műsora. Ezúttal Thotmesz művészeti műhelyében fogunk járni, vagyis műtárgyakkal, szép dolgokkal fogunk foglalkozni, amiket az egyiptomi kézművesek, mesterek, művészek hoztak létre. Egész pontosan, mint a múltkori adásunkban mondtuk, most az új birodalom időszaka lesz a fő témája ennek az évnek, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak ezzel az időszakkal foglalkozunk, de az adások zöme ehhez fog kapcsolódni, és a legelejéről kezdtük, a Hikszoszok kiűzésével. Most pedig ehhez az időszakhoz kapcsolódó műalkotásról lesz szó, Ahhotep királynőnek egy nagyon különleges ékszeréről, amelyik tulajdonképpen egy gallér formában elképzelhető nyaklánc.
Na most, kedves hallgatóink, elnézést, hogy közbevágok, én vagyok most Anna helyettese, remélhetőleg ideér, és nem ragad be valahol szegény a forgalomban, nos, tehát Kalász István vagyok. Azt a képet, amiről a Hédi beszélt, azt én most beletartom a mikrofonba, és közben remélem, hogy Anna megérkezik.
Tehát erről...
Nem a mikrofonba, a kamerába.
Tehát erről a gallérról lesz szó, az Uzek gallérról, illetőleg egyéb tárgyakról, amik ezzel együtt kerültek elő, még a 19. század folyamán, Ahhotep királynőnek a sírjában. Mielőtt azonban ebbe belekezdenénk, előtte néhány szót a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a programjairól is szeretnék ejteni. Egész pontosan hétfői napról beszélnék először, amikor Turista úton Egyiptomban címmel lesz előadás, Tóth Judit tartja ezt az előadást, és a Vámbéry Ármin Keleti Egyetem által szervezett egyiptomi turistautakról lesz szó úgy általában, és konkrétan pedig a tavasszal tervezett turistaútjukról, ami nagyon különleges a maga nemében, tudnélik négyféle változatra lehet egyszerre jelentkezni, illetőleg elindulni, és Egyiptomon belül fog ez a turistaút szétválni rövidebb, hosszabb, különböző irányokba induló utazásokra, lesz olyan is, amiben az oázisok is szerepelnek. Tehát ezekről az utakról és más egyiptomi turistautakról lesz szó, részben olyan formában, hogyha valaki ezen az úton részt kívánna venni, akkor mi várható, mire számíthat. Másrészt pedig, hogyha egyénileg megy turistaként Egyiptomba, akkor mire érdemes odafigyelni, hová, hogyan érdemes elmenni, mennyi időt lehet vagy célszerű az utazásra szánni, ott helyben hol lehet megszállni, hol nem lehet megszállni, tehát van szálloda, van, ahol csak átutazóként lehet megfordulni, tehát praktikus tanácsok és gyakorlati útmutatók ugyanúgy lesznek, mint ahogy az egyiptomi kultúrának a megismeréséhez konkrét lehetőségeket fog bemutatni ez az előadás.
Teljesen pragmatikus kérdés, Hédi, tehát azért ugye ezt valóban nem szabad elfelejteni, hogy Egyiptom nem európai ország. Mások a szokások, valóban veszélyes környékek is akadnak ott, ahol tényleg jobb, ha európai ember csak kísérővel, illetve mondjuk akár őrzőkkel megy be?
Erre azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen nem, de mégis igen, tehát vannak olyan területek, ahol mondjuk lehet számítani skorpióra, vagy kigyóra, ilyen helyekre...
Skarabeusra.
Az nem bántja az embert.
Csak ez már ilyen.
Tehát mondjuk ilyen helyekre kellő felkészültséggel érdemes menni, és hát mindenütt vannak olyan időszakok, olyan területek, amiknél fokozottabbak a feszültségek. Közép-Egyiptom ilyen, ezért van az, hogy Közép-Egyiptomban felügyelettel lehet közlekedni. Tehát az egyiptomiak lehetővé teszik, hogy bárhová, mindenhová eljusson az ember, van olyan hely, ahová úgynevezett turista rendőrök segítségével engedik az embereket.
Nos, az ember belegondol, ugye a turizmus hatalmas bevételi forrás adnak az országnak. Mégis miért van az, hogy akkor ezek szerint bizonyos környékeken, hogy mondjam, veszélyeztetett a turista, nem szeretik, hogy aki jön, vagy amiért jön? Mi ez az ellenállás a turizmus ellen?
Mint minden országban, mint a világon, bárhol, az emberek különbözőek. Egyiptomban is különböző emberek vannak, az egyik így viszonyul a turizmushoz, a másik úgy viszonyul, általában pozitívan viszonyulnak, de vannak egyes csoportok, szélsőségeseknek szoktuk ezeket nevezni, akiknek vannak székhelyeik. Ezek a székhelyek Egyiptom területén belül, Közép-Egyiptom térségében sűrűsödnek, tehát ezért. Itt is nagyon szívesen fogadják a turistákat, itt sem fenyegeti őket veszély, de itt vannak olyan emberek, akik ezzel nem értenek egyet. És a biztonság az a legfontosabb. Mint említette, Egyiptomban a turista forgalom az alapvető, tehát egy véletlen, minimális lehetőséget sem akarnak hagyni.
Tehát akkor ön Hédi egyértelműen azt javasolja, hogy aki Egyiptomba elindul, az inkább csoportos úton tegye ezt.
Nem ezt mondanám, azt mondanám, hogy tájékozódjon, hogy hová, hogyan érdemes menni és lehet menni. Tehát a tájékozottságot hangsúlyoznám.
Arra pedig van lehetőség, ugye?
Igen.
Kedves hallgatóink, megjött Anna, és akkor én elhagyom a műsort. Isten hozta Anna, szuszogjon egy kicsit, és Hédi, akkor hallgassuk tovább a híreket.
No. A következő hír, hétfő után jön a keddi nap, a hétnek ez a sorrendje, ugyebár ezúttal kivételesen kedden is lesz programunk, ez a program pedig kedden a Szépművészeti Múzeumnak a Botticellitől Tizianoi kiállításának a bemutatása lesz. Természetesen ezen azok fognak részt venni, akik már előzetesen jelentkeztek, hiszen ez tárlatvezetéses lesz, és a tárlatvezetésnél a létszám az kötött részben azért, hogy a jelenlevők valóban élvezhessék a tárlatvezetést, részben pedig más látogatóknak is lehetőségük maradjon a tényleg csodálatosan szép festményeknek a megtekintésére. Ezen kívül szeretném fölhívni a figyelmüket február 27-ére, ami egyébként az egyiptológia történetében is egy fontos fordulópont volt, amennyiben a Tutankhamen sírt ide számítjuk, ez pedig nem igazán lehet kételkedni benne, hogy ez fontos volt a európai és egyáltalán az egész világ egyiptológiája számára, hiszen rendkívül sok, csodálatosan szép és nagyon sok mindent eláruló lelet került elő ebből a sírból. Tehát ennek a sírnak volt egy sírkamrája, amelyikben maga Tutankhamen 4 kápolnába helyezett, kőszarkofágjába helyezett 3 fakoporsójában nyugodott. Na most ennek a sírkamrának a felnyitása az pontosan február 27-ére esett, arra a napra, amikor mi a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság a Török Bálinti Kultúrházzal és a Polgármesteri Hivatallal együtt egy egyiptomi napot szervezünk, és ezen az egyiptomi napon mindenkit szeretettel várunk. 3 órakor fog kezdődni, egy előadás lesz az ókori egyiptomi szokásokról, utána a mai egyiptomi szokásokról, tehát aki Egyiptomba szeretne utazni, itt is tájékozódhat, érdeklődhet, hallhat sok érdekeset. Utána Antal Péter fotoművésznek a kiállítása lesz Egyiptom változó fényben, ennek a megnyitója, hogy pontos legyek. A megnyitó után, illetőleg közben is, aki inkább érdeklődik az egyiptomi művészet iránt, kézműves tevékenységben vehet részt, falfestés lesz, pecsételőkészítés, közben, ha valaki megéhezik, megszomjazik, lesz lehetőségre ételre, italra, valódi egyiptomi ételek lesznek az egyiptomi nagykövetségnek a jóvoltából. Majd mindezek után, hogyha már valaki úgy érzi, hogy telítődött a sok tudománnyal, akkor egy kicsit mozoghat is, tudnélik, egyiptomi zene és tánc lesz, először bemutató, azt pedig táncház fogja követni. Tehát erre a programra is szeretném fölhívni a figyelmüket, ez február 27-én lesz. No, ennyi hír után, akkor térjünk át a mostani témánkra. Akhotep királynő személye, illetőleg nem is annyira személye, mint inkább az általa viselt különböző csodálatosan szép ékszerekre, amik nagy része aranyból volt.
Igen, hát az egész úgy kezdődik, hogy én úgy indultam ide, hogy megfojtom a Hédit. Ugyanis mondta, hogy majd a legyes királynőről van szó, lesz szó. Egy fél délelőttöt végig kerestem a saját anyagomból a legyes királynővel, sehol nem találtam. És akkor azt mondtam, hogy a csuda vigye el, van egy olyan, hogy Google, és Hédi említette egy Ahotep nevet, hogy esetleg azt, ha megnézném, és valóban a Google-n aztán töményen kaptam angolul, tehát nekem neki kellett állni, és le kellett fordítani ezeket a dolgokat, ugyanis nekem nincs meg ez a csodakönyvem, ami neki megvan. Azért nem lehet velem kitolni, mert jelentem, hogy készültem. Na most mielőtt azért az Ahotep-féle gyönyörűséges ékszerekről beszélünk, nem tudom, miután a BKV egy kicsikét késleltetett, beszéltél-e már magáról Ahotep királynőről?
Még nem. Még a híreket mondtam Anna, úgyhogy csak a hírek voltak.
Ha nagyon utálatos akarnék lenni, akkor elkezdeném, hogy Queen Ahotep was the daughter of... De ezt nem fogom csinálni.
Magyarul.
Fogom előadni ezeket a dolgokat. Tehát mondjuk, hogy ő ez a jó asszony, de mondd az atyának a nevét, illetve az anyának atyának a nevét, mert ez engem mindig zavar. Tehát ez a Tetiseri, ez eredeti egyiptomi volt, vagy
egyiptomi.
Pedig...
Igen.
Tehát
igen.
Ő
volt a 17. dinasztia egyik királynője, és Szekenenvitának nevezték a férjét.
Igen, hát pontosan erre vágytam, hogy ezt elmond nekem, mert nem szerettem volna valami butaságot mondani. Na most, Ahotep királynő Kamózénak volt a jó édesanyja. Igen, de Kamóze volt az első. Jahmesz utána következett, ha jól tudom, de lehet,
testvérek voltak, idősebb volt.
Igen, de az ő férje ki volt? Mert a testvére volt a férje.
Igen, ez a 17. majd a 18. dinasztia korában is többször előfordult.
Igen, hát a testvére volt a férje, na most ehhez aztán hozzá lehet azt tenni, hogy megemlítik ezt a két híres királyfit, ezen felül pedig olyan by the way alapon, itt megemlítenek egy sereg királylányt, királyfiút, ami csak van, például Ahmose, Szipair, Bimput, Ahmose, atyám tudja, Nebettát, Ahmose, Meritamont, Ahmose, Tömerészit, Rémes.
Henutem Ipet.
Tessék?
Henutem Ipet.
Na jó, az nálad van.
Van egy Tumel Iszi.
Igen. Na most az a helyzet, hogy ez egy... Rettenet, ez ilyen dobókaticának felel meg ez a királynő, vagy a magyarban, vagy Kanizsai Dorottyának, vagy valami hasonlónak, azt hiszem inkább Kanizsai Dorottyának, mert amikor a hikszoszok elleni háborúban a férjét megölték, akkor kezébe vette a hatalmat, és elűzte ő is, meg egyébként a fiára is, a fia volt a másik, aki ebben a Kamóze, aki ebben a buliban benne volt, hát szóval kifejezhetném magam szépen és elegánsan egyiptusul, de aki ebben a háborúban benne volt. Csak az volt a baj, hogy amikor Kamóze megkapta ezt a lehetőséget, hogy a hadsereget vezesse, akkor szépen visszaverte a hikszoszokat. Igen ám, de úgy döntött, hogy akkor ennyi elég is, mert a hikszoszok békén maradnak a fenekükön, és elindult lefelé, a déli részek fele, hogy ott is visszaszerezze a hatalmát. Természetesen a hikszoszok, meg a hikszosz barátok, meg a kiélt és mozgott és ellene volt a fáraónak, azok összegyülekeztek, fellázadtak, és bizony a szegény mamának, tehát Ahotepnek kellett kézbe venni a dolgokat, és nagyon ügyesen megtette. Szóval irgalmatlanul elporolta mindazt, aki a királyi hatalom ellen, illetve Egyiptom ellen támadt. Jól mondom?
Tehát igen, tehát gyakorlatilag az történt, amiről a múltkor szó volt, hogy a Hikszosz uralkodók, nevezetesen Apophis úgy érezte, hogy a déli területek, Théba vidékét is csatolni szeretné az ő birodalmához. Ezt a tébai térségben akkor uralkodó 17. dinasztiának az uralkodója, Szekenenvétá nem fogadta el, hadat üzent, és a harcok során kedvezően alakult, sikerült visszaszorítani a Hikszoszokat, de Szeken André Tá meghalt a csatában, illetőleg a csatában olyan súlyos sérülést szerzett, amibe később, hetekkel később belehalt. A helyébe legidősebb gyermeke, Kámosz lépett, aki több csatát is vívott a Hikszoszokkal ezután, tehát folytatta a küzdelmet.
Bocsi, nem volt ő akkor még nagyon fiatal?
Nem, Kámosze nem.
Kámosze nem
volt az, aki fiatal. Tehát folytatta ezt a küzdelmet, nagyon eredményesen harcolt, és így módon sikerült valóban visszaszorítani a Hikszoszokat, de megelégedett azzal, hogy például megostromolta Avariszt, a Hikszoszok fővárosát, és békét kötöttek utána, hogy akkor a Hikszoszok nyugodtan élhetnek a megmaradt területükön. Tudnélik, délről lázadás híre érkezett. Ez nem volt véletlen, a Hikszoszok szövetkeztek a nubiaiakkal. Tehát Kámoszénak sürgősen otthona védelmére kellett kelnie, hogy így fogalmazzak, délre kellett vonulnia. Persze, a Hikszoszok erre számítottak, és úgy érezték, hogy akkor most két oldalon, két felé nem tud harcolni Kámosze. Nem tudjuk, mi történt konkrétan, mikor halt meg, sikerült-e délen a lázadást leverni, vagy sem, vagy már azt sem ő tette. Az tény és való, hogy ezután a harcot Ahhotep fejezte be, tehát ő volt az, aki valóban rendet, pontosabban békét teremtett, olyan békét, ami Théba számára elfogadható volt, amiben a Hikszoszok is, illetőleg a nubiai fejedelmek is békében éltek Egyiptom mellett, nem foglalkoztak, nem törődtek, nem avatkoztak be Egyiptom belügyeibe, és ilyen módon Ahhotep királynő, mint régens, aki a fia Jahmesznek a régense, tehát Jahmesz nevében uralkodott, meg tudta erősíteni a thébai államot és a thébai hadsereget.
Na, erről szól egy stéli a Karnaki templomban.
Többször.
De kimondottan erről arról szól, hogy Ahhotep kézbe vette a dolgokat.
Jahmesz 18. uralkodás évében állított föl egy stélét, amelyikben az egész történetet leírta, ez Karnakban a 8. pilonba lett beleépítve később, tehát onnan erről a stéléről tudunk nagyon sok mindenről, a korábbiakról pedig Kamosze állítatott fel stélét, tehát neki is két karnaki sztéléje van, ami az előzményekről szól, ebben is sok minden kiderül, illetőleg van még egy szintén Jahmesz nevű Ibana fia, akit Elkabban temettek el, az ő életrajza, és egy másik Jahmesznek az életrajza is, amelyik erről az időszakról szól, tehát ezért tudjuk ennyire pontosan, hogy mik történtek ebben az időben.
Hogy
Jahmesz, amikor trónra került, tehát amikor elkezdett a nevében uralkodni Ahhotep, akkor még csak 10 éves volt. Tehát Ahhotep jó néhány éven keresztül, majdnem 10 éven keresztül irányította Egyiptomnak az életét, mint régens, és egy olyan időszakban, ami kemény harcokkal volt tele, és ezért a tettéért kapta meg ezt a bizonyos említett legyes nyakláncot, amit mindjárt meg is keresem a képét, megpróbálom fölmutatni, tehát kedves hallgatóink, erről a nyakláncról van szó. A felső nyakláncról egy egyszerű lánc, természetesen aranyból, és a csatja az ilyen visszahajló, mint a kacsáknak a fejét, amikor az egyiptomiak visszahajlítják, ilyen formában van kiképezve, és ezen nagyméretű arany lemezből kivágott szárnyakkal domború fa alapon kidomborított légytestekkel létrehozott 3 legyecske található.
Na most ez feltehetőleg megfelel a francia becsületrendnek, de azt szeretném megkérdezni tőled, mert mint említettem, nem sok anyagot találtam ezzel kapcsolatban, hogy a légynek azon felül, hogy pimasz, volt-e valami jelentősége az egyiptomi mitológiában például?
Nem, az egyiptomi vallásos elképzelések között nagyon sok a párhuzamos mágia, az analógiás mágia, hogy ezt nevezni szoktuk, ami azt jelenti, hogy ha valakinek valamilyen tulajdonsága van, akkor az azt a tulajdonságot képviseli, és annak a birtokában más is ennek a tulajdonságnak a birtokosa lesz. Most a légy nem csak, hogy szemtelen, hanem ezt a szemtelenséget lehet más szemszögből is nézni, bátorságnak is tekinteni, hiszen olyan helyekre leszáll, ahol egyértelműen veszély leselkedik rá, és teljes bátorsággal, bizonytalankodás nélkül teszi ezt a legyecske, tehát ő egy nagyon bátor állat, és ezért válhatott a bátorság kifejezőjévé az egyiptomi katonai érdemrendek, most egy kicsit modern szóval élve, azok közé került be.
Na most én azt olvastam erről a királynőről, hogy nem csak támadó volt, tehát nem csak támadó jelleggel bírt, hanem megpróbálta összeszedni azokat is, tehát összebékíteni azokat is a trónnal, akik esetleg, hát ha nem is olyan erős formában, mert azokat irgalmatlanul kiirtatta, de akik olyan kicsit olyan, hogy is mondják, ezt olyan illegő-billegő formában álltak a trónhoz, hogy szeretlek is, meg nem is. Továbbá azokat, akik a harcból megszöktek, mert szerettek volna már egy kicsikét a családjukkal is törődni, a dezertőröket például. Ezeket az embereket ő nem végeztette ki, vagy nem pusztítatta el, hanem megpróbált velük valamiféle egyességet kötni, és ezáltal is erősítette az ország hatalmát.
Nem lehet mindenkivel hadakozni. Ha valaki egymagában van, és körülötte az egész világon csak ellenségek vannak, akkor óhatatlanul elvész, legyőzik. Ahotep nagyon jól, ügyesen politizált, olyan értelemben, hogy felmérte azt, hogy azok, akik megszöktek, dezertőrök voltak, azok lehet, hogy egyszerűen arról volt szó, hogy nem bírták elviselni a katonai életet, de ugyanakkor mondjuk földművesként kiválóan beválnak. Tehát fölmérte azt, hogy szüksége van alattvalókra, mert ha kiirtja a saját alattvalóit, akkor nem lesz kikkel tovább élni, kikkel műveltetni a földet, irányítani az országot, kézművesi tevékenységet, akik végezzenek. Tehát érzékelte azt, hogy nem szabad kiirtatni és kiirtani a népét. A népet meg kell védeni, és ebben a védelemben megfelelő stratégiát kell kialakítani. Ennek a stratégiának a része volt az, hogy a hikszoszok ellen és nubiai lázadók ellen is, addig, amíg azok agresszíven lázadtak, támadtak, addig nagyon hatásosan katonai módszerekkel lépett föl, és amikor fölénybe került, akkor nem indult el az üldözésükre, a kiírtásukra, ahogy azt más uralkodók esetleg tették volna, vagy ahogy később Jahmesz a fia megtette, mert már megtehette, mert volt mögötte elég erő, hogy a hadseregével üldözőbe vegye, és kiűzze az országból a hikszoszokat. Tehát ő fölmérte azt, hogy az eredeti terv, hogy kiűzzük egész Egyiptomból a hikszoszokat, mint ahogy a Szekenenréta, ahogy indult, hogy ezt nem tudja végrehajtani. Nincs meg a megfelelő háttere, nincs meg az emberanyaga, nincs meg az egyéb ehhez szükséges felkészültsége. És ezért békét kötött, de olyan békét kötött, amit be lehetett tartani. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem ráerőltetett valamit, amit úgyse tudnak betartani, tehát föllázadnak, és akkor szükségszerűen egymásra támadunk, hanem olyan békét kötött, ami úgy tűnik, visszatekintve a múltba, hogy nem kötötte meg a fiának a kezét. No, akkor ezzel fogjuk folytatni, egy kis zenét hallgassunk, és utána folytatjuk a műsort. Jó.
بعد ما تبني جمالك وتغير حالي وحالك ما خدني جمالك وتغير حالي وحالك انا لسه ما جيتش في بالك طب اسمتها لي دايما والله ببالي على
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallják. A Kontakt Rádió 87,6-es hullámhosszán. Eddig elmeséltük a Hotep királynő történetét, hogy tulajdonképpen milyen hős asszony volt, és hogyan harcoltak a különféle, hogy is mondjam, ellenségekkel, és hogyan sikerült legyőzni őket, vagy meggyőzni őket, de még arról nem beszéltünk, hogy milyen hálás volt a fia. Mert amikor végre hatalomra került, trónra került, akkor az édesanyját sok mindennel megajándékozta. Először is megajándékozta azzal a bizonyos három legyes, nagyon szép aranyaklánccal, amit Hédi az előbb már bemutatott. Azon felül kapott egy egész doboz különféle gyönyörűséges ékszert, plusz ilyen ornamentális fegyvereket is, ilyen díszfegyvereket is. Na most ezeket mind Abu el Nagárban találták meg, sajnos a királynő sírját nem sikerült felfedezni. Most átadom a szót Hédinek, aki egy kicsit rosszalóan nézett rám.
Tehát a királyok völgye közelében, a hegy túloldalán találták meg, Drábul Nagában, hol a 17. dinasztia számos uralkodója temetkezett, tehát királyi temetkezőhely volt ez ekkoriban, de nem kizárólag a királyok temetkeztek itt.
Az az igazság,
minden valószínűség szerint.
Hogy szépen lassan bezöldülök a Jahmeszektől, mert megemlítettél egy Jahmesz nevű királyfit, aki a királynőnek a fia volt, utána megemlítettél egy Jahmesz nevezetű nemesnek a, illetve egy nemesnek a Jahmesz nevezetű fiát, utána volt még egy Jahmesz.
Volt hajós kapitány is Jahmesz.
Jaj, anyám.
Jahmesz az a Jah, az a hold azt jelenti. Tehát a mesz az meg a születni, tehát a hold szülöttje. Ez egy név volt. Hát ugyanúgy, ahogy most hasamra ütök és mondok egy olyan nevet, hogy Kis Pista. Sok Kis Pista van Magyarországon. Hát Jahmesz is sok volt Egyiptomban. Ezért is volt szokás, azt is megnevezni, hogy kinek a fia volt. Tehát a leszármazásokat egy bizonyos rang után elmondták, pontosan azért, hogy mindenki tudja, hogy éppen melyik emberről van szó.
Értem. Még egy kérdésem volna. Létezik az, hogy ezt valahol hallottam, és nem vagyok benne biztos, hogy tény, hogy a Núb, tehát Núbia, a Núb aranyat jelentett?
A Núb az aranyat jelentett, igen.
Tehát azt az országot jelentette, ahonnan az arab, illetve ahonnan az aranyszállítmányok érkeztek.
Igen, onnan érkeztek az aranyszállítmányok, nem csak arany, természetesen elefántcsont és párducbőr is, ébenfa is, tehát nagyon sok minden, meg punt is arra felé volt, ugye, amit az istenek országának neveztek. Tehát nagyon sok minden érkezett Afrika belső területeiről, és ez többnyire Núbián keresztül nagyon kevés olyan áru van, ami nem Núbián keresztül, hanem mondjuk a tengeri úton, a keleti sivatagon átkelve a Vörös-tengerhez, a Vörös-tengeren a part mentén lehajózva jutottak el Puntba, tehát voltak ilyen expedíciók is, de volt szárazföldi expedíció is. Az esetek zömében az afrikai áru az Núbián keresztül érkezett, ami nevezetes volt aranybányáiról is.
Tehát akkor Núbia az aranyországát jelentette esetleg?
Núbia az egyiptomiak számára az aranyországa volt, igen.
Köszönöm.
Többek között.
Köszönöm, akkor menjünk tovább az aranyékszerekhez.
Tehát az aranyékszereknél tartottunk, és akkor térjünk vissza ehhez a gallérhoz, ehhez a csodálatosan izgalmas Uzek gallérhoz, amit ebben a már említett Relet együttesben találtak. Ennek a Relet együttesnek a története egyébként nagyon érdekes, mert August Mariette volt az, aki itt ásatott Raabulnagában, és az ásatás közben nem volt folyamatosan ott, hanem ingázott több lelőhely, több hely között, mint a régészeti hivatalnak a főnöke, vezetője, ezért is többször el kellett mennie. Egy ilyen alkalommal, amikor elment, akkor találtak az emberei egy díszítetlen koporsót, ami nem volt fölirat. Kibontották ezt a koporsót, találtak benne egy múmiát, ami szépen be volt tekerve, bepójálva a múmia vásznakkal, és a 19. század szokásai szerint 1858-ban, úgyhogy korábban, a szokásoknak megfelelően leleteket kerestek. Maga a múmia az egy mellékes dolog volt. Nem volt igazán érték azok számára, akik ezt megtalálták, és kibontották, a múmiával nem sokat törődtek, annál jobban megörültek mindazoknak a dolgoknak, amit a múmián találtak, és nagyon sok mindent találtak ott, számos ékszert, ezen ékszereket pedig szépen összegyűjtötték. Ez a bizonyos Uzeh Kallér is így került elő, ott volt a múmiapólyák között nagyon sok apró, pici arany függőcske. A függöcskék egy részénél két helyen is lehetett rögzíteni őket, más részüket csak egy helyen lehetett rögzíteni. Találtak két csatot is, vagyis hogy sólyom fej alakú végződést, aminek a végén 8 luk volt, ami azt jelzi, hogy ez egy 8 soros nyaklánc volt eredetileg, és ezeket úgy, ahogy volt, a többi kincsel együtt, amit a koporsó mellett találtak ebben a bizonyos ládikóban, amit említettél, valamennyit fölpakolták, és úgy gondolták, hogy Szaid pasának oda ajándékozzák. Meghallotta Marietta a hírt, és gyorsan hajóra kapott, és utolérte ezt a csapatot, és elvette tőlük kemény összetűzés eredményeképpen a leleteket, majd maga ajándékozta Szaid pasának.
Édes Istenem!
Szaid pasa nem tartotta meg, mert nem tudott mit kezdeni ezekkel a dolgokkal, hál' Istennek nem gondolta úgy, hogy ez, ha ugyan értéktelen is, mégis aranyból van, akkor be lehet olvasztani.
Bocsánat, tehát... bocsánat, ki volt Szaid pasa? Területi kormányzó esetleg, vagy pedig...
Igen, ezen a körzeten ő volt a legfontosabb személyiség.
Tehát akkor területi kormányzó volt.
Igen.
Jó, menjünk tovább ebben az izgalmasban, mert kezd most már krimi lenni.
Szaid pasa visszaadta Mariettnek, hogy bulak gyűjteménybe helyezze el, ez Kairóban volt. Tudnélik, Mariette létrehozott egy régészeti hivatalt, egy múzeumot, amelyik gyűjtötte az egyiptomi emlékeket. És mint értékeket egy gyűjteményben ki is állította. Ide kerültek ezek a tárgyak, annak az ismerete nélkül, hogy valójában mi, hol volt eredetileg a múmián. Szaid pasa persze elgondolkozott a dolgon, és a későbbiek során kialakult az a gyakorlat, hogy ezeket a tárgyakat, ezeket valóban komoly értékként kezeljék, és létrejött az a ásatási szokás, és rövidesen, hogy az úgynevezett leletmegosztás, hogy az előkerült leleteknek az egyik felét az ásató kapja meg, a másik fele pedig az egyiptomi államé lesz, pontosabban ebbe a bulaki gyűjteménybe kerül.
A harmadik fele pedig azért, aki éppen zsebre vágott belőle.
No, tehát ez a nyaklánc itt került elő, és nagyon érdekes kis figurákból áll. Az egyértelmű, hogy ezek a kis csengő formájú figurák, ezek nem csengők, hanem a papírusznak a virága, ami így kinyílva, stilizálva szerepel. Ezek voltak a legszélső, utolsó sor, amelyiket csak fölülről rögzítettek, végig sorba haladt a gallérnál. Aztán vannak itt, amit most mi X-nek mondanánk, ilyen formájú aranyból, vagy meg plusz jelnek mondanánk, nem tudjuk, hogy ugye hogyan is helyezkedtek el valójában ezen a láncon, csak feltételezések vannak. Tehát ezek is egy sort alkothattak, mert elég sok van belőlük. Volt aztán itt karika is, ezzel nincsen különösebb gond, a karikák azok látszik, hogy szépen sorjában egymás mellett sorakoztak olyan módon, hogy a karikának, tehát egymáshoz kapcsolódtak az oldalaik. Nem fölfűzve, hogy csak a szélük látszódjon, hanem az átlukasztott rész is látszódott a lukak alapján, az oldalakban levő lukak alapján. Voltak aztán állatfigurák. Na, itt vannak nagyon érdekes dolgok. Az állatfigurák között voltak szárnyas ureusz kígyók, amik ágaskodnak. Ezekről tudjuk, hogy nagyon komoly védelmet reméltek az ilyen figuráktól az egyiptomiak, különösen a királyi szimbolikában volt jelentős, hiszen ureusz kígyó volt a koronán is a királyoknak a fején. Ez az ureusz kígyó a tüzével, amit ő kilehelt magából, ezzel a király ellenségeit elpusztította, tehát ez egy királyi szimbólum volt, a királynő ezek szerint a túlvilágon királyi védelemben részesült. Voltak aztán más állatok is. Van olyan állat, amelyik a sivatagban él, több ilyen állat is van közöttük. Vannak kecskék, a kecskék szépen futnak, előre és hátra állnak a lábaik. Hasonló mozdulatokkal vannak megörökítve ezek a sakálra emlékeztető figurák. Feltehetőleg Anubis sakáljait ábrázolták, de lehet, hogy mondjuk Upuautra vonatkoztak, vagy más istenségre. És vannak oroszlánok is, akik hasonlóképpen vágtatnak. Na most ez a motívum, ez nagyon érdekes, mert az egyiptomi művészetben korábban teljesen ismeretlen volt, és később sem igazán vált közkedvelté, és minden valószínűség szerint északról átvett motívum volt, mert az égei világban viszont közkedvelt volt, tehát ez egy égei hatásnak tudható be, ami tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a királynőnek az égszerészei között voltak olyanok, akik jól ismerték az égei tenger népeinek, azon belül is a görögök elődjeinek a kultúráját, krétai mükénéi kultúrát.
Igen, erre gondoltam pont.
És ez többek között például a hikszoszoknak a közvetítésével is történhetett, illetve ez arra mutat, hogy feltehetőleg Memphisben, amelyik hikszosz fennhatóság alatt állt, éltek olyan egyiptomi mesterek, akik tanultak a krétai mükénei kultúrának a mestereitől. Több mindent átvettek, bizonyos dolgok beékelődtek, beilleszkedtek az egyiptomi elemek közé, másokat viszont elvetett.
ما فيكم إلا إلا لو نعيونا
Kedves hallgatóink, önök tehát Thotmesz művészeti műhelyében járnak, a Fáraók földjén című műsor keretében, és éppen Ahhotep, másnéven Jahhotep királynőnek a kincseit beszéljük meg. Szó volt eddig arról, hogy ki is volt Ahhotep királynő, milyen szerepet töltött be Egyiptom életében és az új birodalomnak a kialakításában. Szó volt arról is, hogy hogyan találták meg azokat a kincseket, amiket jelenleg a Kairói Múzeumban őriznek, és amik Ahhotepnek a múmiáját borították, tehát az ő ékszerei voltak. Továbbá beszéltünk arról a leletről, amelyik nagyon különleges, olyan szempontból, hogy férfiak szokták egyébként megkapni, egy nyaklánc, tulajdonképpen egy arany ilyen sodron, amiről három nagyméretű légy lóg le, a légy, mint a bátorságnak az érdemrendje, általában katonai érdemrendként férfiaknak szokott kijutni, de mivel Ahhotep maga is komoly harcokat folytatott a hükszoszok ellen, ennek következtében érthető, hogy ő is megkapta. Beszéltünk arról, hogy ez a nyaklánc, ez nagyon érdekesen készítették el, a nagyméretű legyeknél tulajdonképpen egy Y-formát képzeljünk el, az volt a légynek a teste, és a szár, pontosabban ez a légynek a szárnyát alkotta, és ehhez kapcsolódott a test, amit minden valószínűség szerint egy fára rákalapált, ez aranylemez segítségével hoztak létre, alakítottak ki. Illetőleg beszéltünk egy másik ékszeréről is Ahhotep királynőnek, ami egészen egyedi, és párhuzamát sem ismerjük, egyiptomi és az égei világból ismert például a futó galop motivuma keveredik benne, ezért feltételezések szerint olyan helyen készült, ahol ez a két kultúra találkozott, ez pedig leginkább a hikszoszokhoz köthető, és mivel Memphisben nagyon komoly művészeti tradíciók voltak Ptah Istennek a fővárosában, és a hikszoszoknak az egyik székhelyén, ennek következtében feltételezhetően Ahhotepnek is ott készült ez a bizonyos uzeh, vagyis széles gallérja, a nyaklánc. Sajnos csak darabokban maradt meg, nem egészben, így nem tudjuk, hogy pontosan hogy nézett ki, van azonban egy rekonstrukció, és ez szerint a rekonstrukció szerint több sorban következtek egymás alatt a különböző motivumok. Olyan sok apró kicsi gyöngyszem volt, ugyanilyen jellegűek, tehát például ez az egészen hátra és előre álló lábakkal futó oroszlán, vagy például a spirálishoz hasonló forma, vagy a kitárszárnyú sólyom, vagy a szárnyas ureusz, vagy ez a bizonyos egymást keresztező két pálcika plusz, vagy a szorzás jelnek jelhez hasonló, vagy a gazella formák, vagy például a kis csengettyűk, vagy a szíromlevél alakban megmunkált aranylapocskák. Tehát olyan sok volt ezekből, hogy biztosan tudjuk, hogy nem csak egy ilyen nagyon szép, dekoratív, széles gallérnak a darabjai, hanem valami más díszítést is szolgálhattak. Lehetett például itt öv, vagy lehetett egy olyan ruha, például kötény, amire ezeket rávarták, és mint egy készlet együtt hordta a királynő ünnepi díszként, talán éppen a hikszoszoktól kapott ajándékként, a béke megpecsételésekor, vagy tőlük zsákmányolt zsákmányként, nem tudjuk. Egy viszont biztos, hogy a múmiáján volt, tehát biztos, hogy erre a korra tehető, és az is biztos, hogy nem egyedül önmagában viselte a királynő, hanem számos más ékszerrel együtt, és mindjárt ezekről is beszélni fogunk.
Most engem, engem ebből egyetlen dolog az, ami zavar, az a bizonyos szárnyas kígyó. Az nem lehet, hogy fentről a Babilon felől érkezett? Tehát ez nem az a fajta szárnyas kígyó volt?
Nem, ez az a fajta szárnyas kígyó, ahogy az egyiptomiak egyébként is szívesen ábrázolták, tehát olyan ágaskodó kígyó, a farka fölfelé áll, a teste is fölfelé áll, egy ilyen U-formában.
Ez kobra.
Kobra, igen, de nem úgy, hogy hátul szépen tekereg a farka, hanem teljesen egyenesen fölfelé áll, és elől a védekezés gesztusában, ahogy az egyiptomiak a szárnyat ábrázolni szokták, úgy tartja a két szárnyát, természetesen, hogy ne takarja egymást a két szárny, az egyiket fölül, a másikat kicsit lejjebb ábrázolják. Tehát ez egy tipikus egyiptomi kígyó, és tipikusan ez a védő kígyó, tehát aki segítő démonként segítségül hívható.
Na de ha ennyi sorból állt, akkor ez még nyakláncnak tekinthető, vagy már ennek a nyakvédőnek, ennek a...
Uzekkalér. Mindenképpen uzekkalér volt, az egyértelmű a csatból is, háromféle uzekkalért szokás tulajdonképpen megkülönböztetni az egyiptomi művészeti emlékek alapján, és ezek egyike pont a sólyom fejjel díszített uzekkalér, tehát ez tipikus uzekkalér, ami itt az érdekesség, hogy a rekonstrukcióban 13 sort alkottak, 13 sorba rendezték el ezeket az apró kis függőket. Na most a csatnak 8 lukas végződése volt, ami azt jelenti, hogy ehhez a csatpárhoz 8 sor tartozott, vagyis a 13 sorból biztos, hogy több olyan van, ami eredetileg nem itt volt. Most jön az, hogy akkor viszont honnan származik a többi, és erre azt lehet mondani, hogy nagyon valószínű, de természetesen nem lehetünk biztosak benne, mert semmiféle feljegyzés nem készült arról, hogy ezek a munkások, akik megtalálták a múmiának melyik részéből szedték elő ezeket az apró pici függőket. Tehát nagyon valószínű, hogy nem csak egy ilyen széles gallér, uzekgallér volt ezen a múmián, hanem volt rajta egy öv, vagy esetleg még más kiegészítő is, tehát ruhadíszek is, hiszen tudjuk azt, hogy az egyiptomiak a ruháikat is díszítették, konkrétan rozetták, tehát ilyen rózsa formában, körkörösen elhelyezett, szirmokkal, aranyból megformált pici korongok is voltak ruhákra ráillesztve. Na most, hogyha olyanok voltak, meg más minták is, akkor miért ne lehettek volna ezeknek is egy része ilyen eredetileg ruhára erősített díszítőelem, amelyik ruhát, az nem volt szokás ruhában eltemetni az embereket, de esetleg egy ruhadarabot elhelyezhettek, ráhelyezhettek a múmiára, és akkor ezzel a ruhadarabbal őrződött meg. De lehetett mondom öv is, tehát nem tudjuk, hogy milyen célt szolgált, de mivel nagyon egységes ez a sok különböző figura, nagyon egyformák, minden valószínűség szerint ezek egy együttest alkottak, tehát együtt hordták őket. Na most még annyit azért mondjunk el róla, hogy ennek a csatnak ez nem tiszta aranyból van, hanem lápis lazuli berakással van díszítve.
Imádom. A kedvenc kövem.
Nagyon kedvelt volt. Ahhotep úgy tűnik, hogy nagyon szerette a lápis lazulit. Nem véletlenül, ugye Egyiptomban ennek komoly szimbolikus jelentősége volt. Az istenek haja például ebből volt. Úgyhogy ez védőerővel rendelkezett, hiszen isteni anyag volt. És éppen ezért más tárgyakban is jelentős szerepet töltött be. Például ugyanebből a sírból egy karperec is előkerült, próbálom mutatni, annak, aki esetleg az interneten nézi, ott a felső kép a túloldalon. Ez a karperec egy szélesebb, több centiméter széles pánt volt, két félből állt. Az egyik felében szimmetrikusan elhelyezett, mind a két felében szimmetrikusan elhelyezett jelenetek vannak, az egyik felében egy magas legyező képezi a középső tengelyt, és ennek háttal gebistenül az érdekessége, hogy az egyik oldalon gebisten alsó egyiptomi koronával, a túloldalon meg felső egyiptomi koronával ül, és vele szemben nézve, az egyik oldalon vele szemben is ül, másik oldalon visszafelé fordulva, Jahmesz fáraó látható, amint éppen az Istennel beszél, és hogy gebistennel beszél, azt onnan tudjuk, hogy hieroglif fölirat tájékoztat minket róla. A másik felén pedig 4 lelket, az ősöket megszemélyesítő buttói és pebeli lelkeket, hierakompoliszi lelkeket lehet látni. Ezen kívül még sok más is előkerült a sírból ékszerek között. A karpereceket említve, említsük meg azt a karperecet, amelyik egy sima pánt volt, és ezt a pántot, ezt hidegen kalapálva átalakították domborúvá, tehát olyan módon, hogyha egy metszetet készítenénk róla, akkor az egy hullámvonalat adna ki. A középső része kiemelkedik, a két széle pedig bemélyed, majd megint csak egy egészen kicsit kifelé áll.
Na most ezt a karperecet feltehetőleg nem az alsó karra, hanem a felső karra tették. Már a formátuma miatt.
Elképzelhető. Olyan karperecet, amit biztosan a felkarra raktak, olyant is találtak itt. Egy nagyon szokatlan megoldást alkalmaztak, tudnélik. Ezt megint mutatom, ezt a képet. Tehát itt két zöld háttér előtt Oldrednek a Jewels of the Pharaohs című könyvében látható két egymás alá helyezett nagyon szokatlan kép. Ez a két kép ugyanazt a tárgyat ábrázolja két különböző oldalról. Az egyik oldalon, a szemből nézeti oldalon, amit mindenki láthatott, aki láthatta a királynőt, amint ezt a karperecet viselte, ott egy kartust lehet látni, és egy egész doboz, Jachmes név szerepel egyébként a kartuson, tehát ez egy doboz formában van kialakítva, ami egész magasnak tűnik, lápislazuli háttérből aranyszínnel emelkedik ki Jachmes neve a kartusban, és két oldalon egy-egy szfinx figura néz vele szemben, amiket külön készítettek, majd utólag forrasztottak rá erre a karperecre. Ami miatt ez a karperec nagyon különleges, mert önmagában ez is egy érdekes jelenség, de ehhez hasonlóakat, tehát szerkezetében ilyen jellegű karpereceket szfinx helyett oroszlán figurával korábban is készítettek, a középbirodalmi egyiptomi művészeti alkotások között található. Ami viszont egyedivé teszi, az a karperecnek a hátoldala, amelyiket ilyen kis fölfelé kiálló farok formában alakítottak ki, és ezt két félre osztották, szimmetrikusan elhelyezett tollak mintázata látható, kis cellák, kiemelkedő rekeszek találhatók rajta, és ezek a rekeszek vannak kitöltve különböző színes féldrágakövekkel, és így módon ez volt az, ami ellensúlyozta feltételezések szerint ezt a karperecet, ahogy viselték, mert ezt úgy viselhette a királynő, hogy a karjára fölhúzta, ezzel a farokkal lefelé, a belső oldalon, a test felé eső oldalon, és a külső oldalon voltak a szfinxek, amint körül fogták ezt a kartusdobozt. Most elég nagy a súlya ennek a szfinx és kartusdoboznak, tehát feltételezhetően, hogy ne forogjon a királynőnek, ne forduljon el a karján, azért lehetett szükség a túloldalon erre a farokra. Egyébként még a farok alatt az a pántos rész, az sem sima, egyszerű pánt, aranypánt, hanem ott is berakások díszítik a cella formákkal kialakított dzsedosztopokat és tyet csomókat, vagyis dzsedosztop Ozirisznek a hátgerince, Ozirisz jelképe volt, a tyet csomó, az pedig Ízisz istennőnek a csomója volt. Ozirisz és Ízisz jelent meg tehát ilyen formában ezen a karperecen.
Igen, látom a karperecet, csak az jutott eszembe, hogy nekem is van egy ilyen hasonló valamim, csak hogy az parasztőr és bőrből készült. Tehát ha felhúztam a karomra, akkor egy elegáns mozdulattal a támadó ellen tudtam volna hozzáteszem használni, hogy így szépen alányulok, és kihúzom a kis késecskét belőle. De hát gondolom a fáraónőnek semmiféle hasonló elképzelése nem volt.
Ez biztos, hogy nem használta tőrrel együtt, de a sírjában találtak tőr, gyönyörű szép míves tőr az is. Viszont...
Tehát azt kapta a fiától, hát az volt, volt az a csodálatos, ami az ékszer dobozban is benne volt.
Sőt, ezen kívül még nem csak tört kapott, hanem volt egy ilyen harci volt a forma is, ami megint csak dísz fegyver volt, tehát minden valószínűség szerint nem használta azt igazából a harc során. De voltak neki azért egyszerűbb ékszerei is. Volt például olyan pántja, karkötő pántja, amit akár mi is elkészíthetünk. Tudnélik, fém huzalra fölfűzött gyöngyök voltak, amiket időről időre egy-egy hosszúkás, több sort összefogó rész kötött össze, ezekkel fogták meg, és két ilyen pálca volt a végződése a soroknak. Egymás alá került gyöngyszemeknek pedig a színe változó volt, és ezekkel kis háromszög mintákat alakítottak ki.
De most azt kérdezném meg, hogy ezek a gyöngyök két lyukasak vagy négy lyukasak voltak. Mert tudod, hogy ha négy lyukasak voltak, akkor lefelé vagy fölfelé is hozzá lehetett fűzni a következő sorhoz.
Ezek a gyöngyök egy lyukasak voltak. Egy kásagyöngyök. Sima, hétköznapi kásagyöngyöket képzeljünk el, csak aranyból, meg lápislazuliból, meg karneolból, amiket szépen átfűztek. Egyszer, ma, hogyha meg akarnánk csinálni, részszára lehetne fölfűzni.
Na, ezek a két lyukasak, nem egy lyukasak.
Hát egyetlen egy lyuk van rajta.
Hát innen indul, és ott van a lyuknak a másik vége. Bocsánat. Na jó, nem lyukazunk, mondjad tovább.
No, tehát egyszerűen átfűztünk egyetlen egy lyukon, aminek van kimenete, meg bemenete. Átfűzték, mindjárt leszámolom.
Jó, értem, hogy miből adódott a félreértés.
Körülbelül 10 szemenként jött egy ilyen hosszúkás pálcatag, egy keskeny, gyöngy, vastagságú pálcatag, amiben számos furat volt, minden egyes furat egy-egy sornak a részszálát engedi át, hát ez aranyszál volt eredetileg. Tehát Ahhotep aranyszállal csináltatta, vagy az ő ékszerén aranyszállal készült, és a két szélső, az pedig szélesebb pálcatag volt, és ezeket a pálcatagokat lehetett aztán egymáshoz illeszteni egy kis ilyen tű jellegű pálcikával.
Igen, most már értem a technikát, mert így lehetett valóban összehozni ezeket ezzel a kiegészítő valamivel.
Ez segített abban, hogy a formáját megtartsa. No, még nagyon sok minden került elő ebben a sírban. Került elő például pektorálé is, amit ugye a mellén viselt, és ami úgy tűnik, hogy illetve nem úgy tűnik, hanem a kartusokból egyértelműen Jahmesz nevét tartalmazza, tehát Jahmesznek lehetett a koronázási pektoráléja, kerültek elő másfajta karperecek.
Pontosan az jutott eszembe, hogy az a karperec az egyik legszebb valami.
Tehát olyan, amelyik keselyű díszítéses volt, például került elő nyaklánc is több, tehát több ékszer is előkerült, viszont az időnk az sajnos lejárt.
Pedig azt hiszem, hogy a hölgyek még sokkal többet szerettek volna esetleg erről a témáról hallani, mert valóban csodálatos ékszerek ezek így is képen, hát még milyenek lehettek a valóságban. Azért jó fiú volt ez a Jahmesz, hogy ennyire ellátta a mamáját ilyen gyönyörű ékszerekkel.
No, tehát akkor búcsúzunk kedves hallgatóinktól, és jövő pénteken jelentkezünk, és megint csak majd a korszak valamelyik alkotásáról lesz szó, hogy melyik az meglepetés.
De még mekkora? Azt hiszem, itt az ideje, hogy végső búcsút mondjunk a mai napra, és reméljük, hogy azért hallgatnak bennünket.
Jaj, és majdnem elfelejtettem, a Tutankhamen kiállításhoz ugye mindig feladunk kérdést, amire a választ a Kontaktrádió honlapján keresztül várjuk. Ezúttal a kérdésünk az, hogy Jahmesznek hogy nevezték az édesanyját?
Júj!
No, tehát viszont hallásra, kedves hallgatóink!
De ez most, becsapós kérdés, mert éppen, hogy megemlítettük, hogy legalább 4 vagy 5 Jahmesz lógott a levegőben.
Jahmesz fáraónak.
Ja, ez így jó.
Jahmesz, hát... első Jahmesz fáraónak, hogy teljesen pontosak legyünk.
Így tökéletes. Hát, kedves hallgatóink, minden jót kívánunk, nyugodalmas, jó éjszakát, a viszonthallásra.
Viszonthallásra. Dio, Dio, Adio, Radio, Conte.